5,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mi, magyarok, különösen is hálát adunk Ferenc pápáért, aki különös figyelemmel volt hazánk iránt, mondta Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Szent István Bazilikában, ahol az MKPK tagjai közös szentmisét mutattak be az elhunyt szentatya lelki üdvéért. A misek kezdetekor beszélt Veres András. Az evangélium után Michael Wellesbenek apostoli nuncius szólt, homiliájában úgy fogalmazott, húsvét hétfő békének nyugalmát áttörte Ferenc pápa halálának fájdalmas híre. A pápa olyannyira az életünk részévé vált, hogy halálával magányosnak érezhetjük magunkat, mondta, hozzátéve Magyarországon nem feledkezhetünk meg arról, hogy két alkalommal is hallhattuk az ő hangját, 2021-ben és 2023-ban. Akkor Ferenc pápa úgy fogalmazott, Budapest a hidak városa, emlékeztetett a nuncius. Michael Wellesbenek felhívta a figyelmet, hogy az elhunyt szentatya szolgálatát 3 szó jellemezte leginkább, ezek pedig az irgalom, a remény és a szinodalitás. Ferenc pápa a remény zarándokaként hagyott itt bennünket, jelentette ki a nuncius, aki emlékeztetett arra is, hogy a szentatya húsvét vasárnap orvosai tanácsa ellenére még kiment az emberek közé. A szentmisét élőben közvetítette a rádiónk, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján, ahol visszanézhető. Tenyek Csaba egréesek körlevélben kéri a papságot, hogy szombaton 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a szentatya temetési szertartásán. A főpásztor azon a napon, tehát szombaton 18 óra 30 perckor Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az Egri Bazilikában. A szertartást rádiunk élőben közvetíti majd. Idén is ingyenes öntözéssel segítik a gazdákat, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. A tavalyihoz hasonlóan tehát ebben az évben is mentesíti a kormány a gazdálkodókat az állami tulajdonú vízi létesítményeken keresztül történő mezőgazdasági vízszolgáltatás díja alól. A közlemény szerint a biztonságos növénytermesztés, illetve élelmiszerellátás alapja az öntözés. Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki a Békés vármegyei szarvas településen található 40 ezer darabos hízópulyka telepen a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van. 5 hete vezette be a kormány az árrés csökkentést, azóta 887 élelmiszer ára lett kedvezőbb, közölte Zsigó Róbert a közösségi oldalán. Átlagosan 18,7%-kal csökkentek az árak, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. 522 boltot ellenőriztek, és 132 esetben folynak további vizsgálatok. Az innováció szolgálatában megújul a kormány beruházás támogatási rendszere, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter közölte, a kormányzat az egyedi döntéssel nyújtható támogatások feltételrendszerének módosításával minden eddiginél több forrás biztosít a hagyományos magyar újító szellemnek és az ebből fakadó kutatásfejlesztési tevékenységnek. A családi házak energia megtakarítást eredményező korszerűsítését támogató kiírásban január vége óta lehet kevesebb papírmunkával pályázni, hívja fel figyelmet ismét hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A módosított feltételek szerint jelentkezők közül az elsőknek már folyósítottak támogatásokat. Az összesen legfeljebb 6 millió forint visszanemtérítendő forrás és kamatmentes hitel legújabban a friss lakcímbejelentések után is igényelhető. A támogatás 2007 előtt épül családi házak külső hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, a fűtési vagy a melegvízrendszer korszerűsítésére, illetve ezek kombinációira fordítható. A koranyarat idéző ünnepi hosszú hétvége újabb rekordokat hozott a hazai turizmusban. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint a nagy csütörtök és húsvét hétfő közötti időszakban a tavalyihoz képest 38%-kal több nemzetközi és 20%-kal több belföldi turista pihent a hazai szálláshelyeken. Hévízre, Balatonfüredre, Hajdúszoboszlóra, Siófokra és Egerbe érkeztek a legtöbben. A nemzeti vízituristikai stratégia legfőbb célkitűzése, hogy a következő 10 évben megduplázzák a vízitúrázók számát, mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár. Révész Máriusz kiemelte, arra törekszenek, hogy vízitúra paradicsom legyen Magyarország, amely tavakkal és több mint 3000 kilométernyi hajózható folyóvízzel rendelkezik. Az országban a gyaloglás és a kerékpározás után a vízitúrázás a harmadik legnépszerűbb túrázási forma. Kutatások szerint a lakosság körülbelül 8%-a jár kisebb-nagyobb gyakorisággal ilyen elfoglaltságra. Végül az időjárásról. Ismét sokat süt majd a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Zápor, zivatar előfordulhat, amiket felhőszakadás kísérhet, ezek környezetében pedig viharossá fokozódhat a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7 és 12 fok között, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző adásban nagyon sok mindenkihez eljutottunk, nem is fogom felsorolni, de általában ugye ilyen rövid életű, bizonytalan és biztos eredetű püspökökről beszélgettünk, Buda Péter atya teológiai tanárral, akivel ma folytatjuk az egri püspökök történetének bemutatását. Üdvözöllek a stúdióban, Péter atya, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A mai adásban Martériusz püspök lesz, akivel foglalkozunk, a neve is elég sokat mondó, de hogy van-e különleges jelentése, tehát amit mi kiveszünk ebből a névből, ez majd az élettörténetének az ismertetésénél kiderül. Az ő neve mellett szintén nem látok kérdőjelet. Most körülbelül hol vagyunk időben, az 1100-as évek közepe táján már, tehát csak hogy ugye a hallgatóknak is belőjük az idővonalon, hogy hol tartunk.
Igen, pontosan, tehát ebben az időben vagyunk, az 1100-as évek közepén. Ő az egri sematizmus szerint a 13. főpásztora az egri egyházmegyének, és valóban ő olyan személy, akin hitelesen oklevelek által bizonyítottan létezett, és valóban az egri egyházmegyének a püspöke volt, minden kétséget kizárólag. Hát a neve az eleve kicsit furcsa, ugye Martyrius, Martyrus, Martinus néven is szerepel, hogy ez a Martyrius név, ez ritkának számított abban a korban is, bár Sugár István megjegyzi, hogy szintén a középkorból, 1296-ból egy patai főesperesnek is ez volt, Martyrus volt a neve, de mivel hogy ez annyira ritka név, ezért sokszor félreolvasták, és így lett belőle Martinus, ami hát a Mártonnak a megfelelője. De valójában nem Márton a neve, de van olyan szerző, aki Márton név alatt fut juttatja a püspököt, de az eredeti nev az Martyrius vagy Martyrus.
Ahogy olvasom én is, ugye nyilván Sugár István jegyzete, amely azért mindkettőnknek nagy segítségére van, ő mondjuk olyan szempontból is ilyen első fecskének számít itt az egri püspökök tekintetében, hogy tehát ezek legtöbbet tudunk az egyházi pályafutásáról, tehát már mondjuk az életrajzából is vannak adatok, és tevékenységéből is nagyon sok mindent tudunk, de ezeket Péter atya, te jobban tudod, úgyhogy oszd meg velünk, légy szíves.
Igen, kezdjük azzal, hogy a püspökséget nem is Egerben nyerte el, hanem minden valószínűség szerint, és ezt a veszprémi sematizmus is, tehát az ottani püspök nyilvántartás is így kezeli, hogy előtte ott volt püspök, egy Nana nevezetű, illetve egy Péter nevezetű püspök között szolgált ott az 1130-as években. Pontosan ott sincsenek meg a püspöki évszámok ebből a korból, tehát különböző szerzők, különböző helyek vagy időpontokra teszik, hogy mikor is püspökösködött. Hát valószínű, hogy 1135 és 38 között volt Veszprémnek a püspöke, és onnan került át az egri püspökségre. Tehát, hogyha a veszprémi adatok hitelesek, akkor az azt jelenti, hogy 1138 utántól lesz belőle egri püspök. Ahogy itt említettük, őt már oklevelek is bizonyítottan egri püspökként ismerik, és 1142-ből és 1150-ből van ilyen oklevelünk, tehát az azt jelenti, hogy 1142-ben ő már egészen biztos egri püspök volt, ahogyan ezt egy királyi oklevél bizonyítja. Hogy most végül is mikor került az egri püspökség élére, ezt nem lehet tudni. Van olyan kutató, aki úgy gondolja, hogy pontosan ez az 1142-es év az, amikortól számíthatjuk az ő püspökségének kezdetét, sőt van olyan, aki 1143-ra teszi, de ez biztos, hogy téves, mert hogy a királyi oklevél az bizonyít, hogy 42-ben már egri püspök volt. De van, aki, ahogy mondtam, korábban már 38-tól számolja az ő egri püspökségét. És itt is már, tehát az itteni működéséről nem sokat tudunk, ez tény, mert hogy eléggé kevés forrásunk van ebből az időszakból. Amiről van bejegyzés, és ez nem oklevél, hanem egy misekönyvbe készült bejegyzés a 12. században, miszerint ő volt az, aki felszentelte az Újvár megyei Széplakon a bencés apátságnak a templomát, mégpedig 1143-ban. Tehát ez is egy biztos adat arra, hogy ő ekkor már az egri püspökségnek a területén működött, és ebben az időszakban volt az, amikor elég nagy számú német telepest költöztettek Magyarországra II. Géza uralkodása alatt, úgyhogy itt az egri püspökség is, ahogyan az első adásokban megemlékeztünk róla, hogy hát egy része az országnak itt a belső részein volt, tehát az Észak-Alföldön, viszont az egyházmegye területe az egészen a Kárpátokig nyúlott, ami eléggé ritkán lakott terület volt, és pontosan ebben az időben, tehát 1143 utáni időszakban telepítenek ide is nagyszámú német telepest, azokon a vidékeken, ahol aztán később is ugye a németség elég jelentős arányban volt jelen, tehát itt a Kassa, Eperjes és a környező vidékekre kell gondolni, amiket ekkor telepítenek be német ajkú lakossággal. Thank you.
Azt tudjuk-e, hogy az ő püspöksége, tehát akkor 1142-től, de meddig tartott Egerben?
Hát ami biztos, hogy még 1150-ben ő volt az egri püspök, hiszen egy másik királyi oklevél említi őt egri püspökként, és ezután kerül át az esztergomi érseki székbe. Itt is megosztanak a kutatóknak a véleményei. Van, aki úgy gondolja, hogy már ebben az évben, 1150-ben átkerül az esztergomi érseki székbe, mások viszont 1151-re teszik ezt. Ami érdekes, hogy egy oklevélben, amely 1156-ban készült, magát 6 éve mondja esztergomi érseknek. Tehát az azt jelenti, hogy ha úgy vesszük, akkor már lehet, hogy igazából nem derül ki belőle pontosan, attól függően, hogy hogyan számítjuk, tehát 12 hónapos éveket számítunk, vagy pedig minden megkezdett évet külön évnek számítunk. Ez is azt mutatja, hogy vagy 1150-ben, vagy 1151-ben átkerül az esztergomi érseki székbe, és onnantól kezdve, mint az országnak az első főpapja tevékenykedik, és itt már több adat is áll a rendelkezésünkre, hogy pontosan miket is végzett. Ami biztos, hogy 1551-ben már van olyan oklevél, amely őt választott esztergomi érseknek mondja, és 1552-ben van olyan oklevél, ami már az ő saját oklevele, tehát amit az esztergomi érsekként adott ki.
Az mit jelent, hogy választott esztergomi érsek, tehát kik által választott?
Káptalan által megválasztott főpásztor, de még nem érkezett meg minden valószínűség szerint a pápai megerősítés. Ami hát ugye ebben az időben a korabeli közlekedési viszonyokat figyelembe véve, ez hónapokat, hogyha politikának a bonyolultságát nézzük, akkor akár évekbe is tellett, amíg egy-egy főpásztor megerősítést nyer a Szentatyától.
És onnantól fogva, hogy ez megérkezik, onnantól fogva a választott előtag lekerül, és esztergomi érsekként funkcionál. Az ő esztergomi érseki éveiről több adatunk van?
Igen, több adatunk van. Vannak olyan adatok, amelyek szerint például az Óbudai Bazilikát ő volt, aki felszentelte 1151-ben a szűzanya tiszteletére, illetve hát bizonyos diplomáciai tevékenység is fűződik a nevéhez, amikor is második Béla lányát, Zsófiát, akit hozzáadtak harmadik Konrád császár 2 éves fiához, de hát aztán a későbbiekben nem jól bántak vele, így aztán ő ezt sérelmezte, és inkább apácának állt, és az unokatestvére, a második Géza királyunk haza akarja hozatni, hogy ne apácaként éljen, és ebben a tárgyalás sorozatban játszik szerepet az esztergomi érsek is, aminek végül is az lesz a vége, hogy marad a zárdában, ugyanis azt mondja ez a Zsófia nevezetű hölgy, hogy ő saját maga választotta a zárdai életét, és nem kívánt hazatérni Magyarországra. Tehát ez, ahol ő közreműködött, illetve egy 1156-os érdekes információ, amikor is egy szép oltárt építetett az esztergomi bazilikában a szűzanyának a tiszteletére, és elrendeli, hogy ezentúl a káptalan itt végezze a matutinumot, tehát az éjszakai zsolozsmát és a vesperást, és egyben arról is gondoskodik a király közbenjárásával, hogy megoldódjanak a káptalannak az élelmezési problémájai. Amikor magam ezt olvastam, megdöbbentem, nem gondoltam volna, hogy ilyen gond lehetett abban az időben, azt gondoltam, hogy a káptalan már akkor is egy jól gazdaságilag jól ellátott intézmény, ahol a tagok, a káptalani tagok, azok maguk is gazdag emberek voltak. Úgy tűnik, hogy ez nem egészen működött, mert hogy arról számolnak be, hogy bizony előfordult az, hogy éheztek. És pontosan eznek a megszüntetésében járt közbe az esztergomi érsek második Géza királynál, aki 70 falunak a dézsmáját, tehát a tizedét biztosította a káptalan számára. Tehát láthatjuk azt, hogy pontosan ez az az idő, amikor a káptalan is vagyonosodni kezd, tehát innentől kezdve az élelmezési gondok azok megszűntek.
az esztergomi érseksége alatt az egyházszervezésben még milyen, tehát amelyek nem a kanonokok vacsora nélküliségét segítik, hanem mondjuk ilyen nagyobb volumenű dolgokra gondolok, milyen tevékenysége volt?
Tehát ami forrásokkal datálva van, az, hogy szintén 1156-ban például egy Bratka nevezetű faluban ő szentelte föl a templomot Szent Márton tiszteletére, és egyben plébániát is alapított. Tehát látjuk azt, hogy ahogyan Magyarországon a település hálózat fejlődött, ugyanúgy az egyház is annak megfelelően egyre inkább kiépíti a maga rendszerét. Ha visszaemlékezünk Szent István királynak a törvényeire, ugye a második törvénykönyvben szerepel, hogy minden 10 falu építsen egy templomot, ezen már messze túl vagyunk. Itt már nem arról van szó, hogy minden 10 falu, hanem amely falu képes rá, az már saját templomot is tud építeni, meg plébániát is hozzá, ugye, amit el kell látni megfelelő mennyiségű javadalommal, ami biztosítja.
Ezek már ilyenkor kőtemplomok voltak? Mert ugye a kezdeti templomok azért még ott voltak fatemplomok bőségesen, tehát itt mondjuk például ez a templom, hát nem biztos, hogy tudjuk, a
után biztos. Kőtemplomok kezdettől fogva épültek, tehát már Szent István király korában is épültek kőtemplomok. Ugye itt nagyon sok minden függ attól is, hogy milyen tájegységen vagyunk. Tehát ugye az Alföldön nehezebb kőtemplomot építeni,
mondjuk egy mészkőanyag,
mert hogy egyszerűen nincs kő, tehát az építőanyagnak a beszerzése is óriási összegeket emésztett volna föl, hogy valahonnan odaszállítsák. Azokon a helyeken lehetett egyébként fából is építeni templomot, illetve hát ugye ősi dolog az, hogy az ember téglát vett, tehát agyagot éget, és akkor téglából is lehet templomot építeni. Akár még azt is el tudom képzelni, hogy az első templomok azok lehet, hogy ilyen favázas, tapasztott épületek voltak, ami a célnak akkoriban megfelelt, de hát pontosan ez az, amiről nincsen adatunk, mert ezek annyira romlékonyak voltak. Viszont már a kezdeti időktől fogva, tehát Szent István király korától tudunk olyan templomokról, tehát az Árpád kornak a korai időszakából, amely kőből épültek. Olyan hegyvidékeken, ahol kő állt bőségesen rendelkezésre, és építőanyagként használták, az teljesen természetes volt. Tehát itt is most a Dunától északra, a mai Szlovákia területén van ez a Bratka nevezetű település. El tudom képzelni, hogy akár már itt is ebben az időben kőből épült templomot építettek, de ez mondjuk a forrásból magából nem derül ki, csak annyi, hogy elkészült egy templom, amelyet ugye szépen elláttak mindennel, ami egy plébánia ellátásához szükségeltetett. Persze ez azt is jelenti, hogy ebben az időben nyilván a papságnak a létszáma is növekedett. Mert hogy amikor Szent István király rendelkezett a 10 faluval kapcsolatban, az azért is volt, mert abban az időben még a papság is nagyon kis létszámú volt az országban. A település hálózat pedig bizonyos szempontból igen, mondjuk az, hogy a lakosság száma kicsi volt, viszont a település hálózat, hogyha megnézzük a tatárjárás előtti település hálózatnak a nyomait, amit most már mostanában nagyon gondosan igyekeznek föltárni, az derül ki, hogy elég sűrű volt a település hálózat, csak pici települések voltak, tehát ilyen pár házból álló kis falvacskákról, amit most már csak azt mondanánk, hogy valami tanya, de abban az időben azok kis falvaknak számítottak. És hogyha így veszük, akkor a 10 falu az nem jelenti azt, hogy valami óriási távolság. Ugye ami most a szemünk előtt van itt az Egri Egyházmegyében is, láthatjuk, hogy a hegyvidéken sok kicsi település van viszonylag közel egymáshoz, a megközelítést igazából a domborzati viszonyok nehezítik. Az Alföldön pedig azt látjuk, hogy óriási nagy pusztaságok után van egy-egy nagyobb település, de ez már mind a török utáni újjátelepítésnek a következménye. Korábban sokkal sűrűbben, tehát sűrűbb település hálózat volt, kisebb települések, de sok. Tehát itt is, amit én ki akartam ebből hozni, hogy nyilván a papságnak a létszáma is növekszik már ebben a korszakban, hiszen ahhoz, hogy templomot építsenek és plébániát alapítson hozzá, ugye itt az is kell, hogy akkor a püspöknek gondoskodni kell arról, hogy ott legyen pap. Tehát most ugye ne a mi mostani viszonyunkból induljunk ki, amikor azt látjuk, hogy van temérdek plébánia, amit az előző korokban megépítettek, a papságnak a létszáma pedig folyamatosan csökken, és akkor egyszerűen a püspök nem tud gondoskodni arról, hogy minden plébániára papot küldjön, és ezért aztán ilyen összevont ellátások alakulnak ki. Abban az időben viszont csak akkor alapítottak új plébániákat, hogyha előre láthatólag arra megvolt a megfelelő mennyiségű klerikus személyzet is, aki ezt el tudja látni.
Volt-e még más olyan cselekedete, ami esztergomi érsekként, ami mondjuk az egyház szervezést segítette, vagy erősítette?
Hát ami érdekes, és ez szerintem tényleg egy nagyon jó dolog látni, hogy ő volt az, aki II. Géza királlyal együttműködve, illetve később Eufrózina királyné segítségével megtelepíti a Johannita lovagrendet Székesfehérváron. A Székesfehérvár sem úgy nézett ki, mint most, ez egy mocsaras terület volt, amiben voltak ilyen szárazulatok, és ugye az egy ilyen központi részén volt maga a város, meg az a nagy bazilika, amit még Szent István király építetett, és ahol magának a királynak a sírja is volt, illetve itt volt eltemetve Szent Imre herceg is. És ebben az időben már eléggé komoly zarándoklatok indultak Szent István királynak a sírjához. Ugye 1083-ban történt meg az oltárra emelésük, Szent Imrének és Szent Istvánnak is, és onnantól kezdve a zarándokok rendszeresen látogatták a székesfehérvári bazilikát, és pontosan ezért, hogy a zarándokokról tudjanak gondoskodni, telepíti meg a Johannita lovagrendet. Ugye a Johannita lovagrend, amely a Szentföldön alakult meg valamikor 1070 környékén, ugye eredetileg egy betegápoló rend volt, tehát ispotályos rend, hívták őket így is, hogy ispotályosok. Tehát egy betegápoló rend, amely kórházat tartott fönn. A Szentföldön is ez volt a feladatuk, hogy akik oda mentek zarándokolni, és a zarándoklat folyamán nagyon legyengülve, fizikailag kimerülve, sokszor sérülésekkel érkeznek meg a Szentföldre, azokat ne csak a lelki élményekben részesüljenek a szent helyeken, hanem azokat testileg is segíteni kellett, el kellett látni, meg kellett őket gyógyítani, föl kellett őket erősíteni, hogy utána haza is tudjanak térni. Most ugyanez a gondolat szerepel itt is, hogy a Szent István király sírjához zarándokló nép, akik ugye elcsigázva, fáradtan érkeznek oda, azok számára legyen egy jól működő pihenőhely, mondhatjuk így, hogy a korabeli viszonyoknak megfelelően szakszerű ellátással.
Mondjuk nem szervesen az egri püspökök történetéhez kapcsolódik, de tényleg most, ahogy említetted, Péter atya, tehát mondjuk egy ispotály, az mondjuk mint egyfajta kórházak elődje funkcionál, de mondjuk itt körülbelül a sebkötözést tudom elképzelni meg, tehát nem tudom, hogy műtéteket max mondjuk, amikor csonkítani kellett, mert valakinek nem tudom, üszkösödött a lába, de egy vakbél műtétet nem feltételezem, hogy végeztek ott.
Hát nem, mert ugye akkor még erre nem, tehát ezeket a belső szerveket annyira nem ismerték, tehát a végtagsérüléseket azokat jól tudták kezelni, az általános emberi tapasztalat, hát azt a faluhelyen a kovácsok ellátták. Nyilvánvaló, hogy valóban, tehát mondjuk a Szentföldön, hogy a harci cselekményeknél ott voltak olyan sérülések, ahol szintén csonkolni kellett, tehát azért ezt tudták, de a johanniták nyilvánvalóan más dolgokkal is foglalkoztak, tehát gyógynövények, főzetek készítésével, most azt mondanánk, hogy ilyen hanem a korabeli viszonyoknak. Így van, inkább azt mondanánk, hogy természetgyógyászat, mint ahogy ezek a füves emberek is, tehát tudták azt, hogy mely növények azok, amelyeknek bizonyos hatásai vannak, akár emésztési problémák, vagy
lázcsillapítás,
így van. Nyilván vitaminokról nem tudtak semmit, de azt felfedezték, hogy némely növénynek a fogyasztása, vagy annak a főzete az a kicsit fölélénkíti az embert, vagy bármi. Tehát azért ezek a tapasztalatok, ezek megvoltak, és azok, akik kimondottan ezzel foglalkoztak, tehát az ispotályosok, azok nyilván a korabeli viszonyoknak megfelelő szaktudással rendelkeztek ezekben a kérdésekben. Meg hát ami az ókorból ránk maradt orvoslástól, vagy orvoslás tudományából, tehát Galénosznak a műveit, hogyha megtalálták, és akkor esetleg eljutott hozzájuk, és azok szerint készítettek ilyen labdacsokat, mert hogy ugye abban az időben még nem pirulák voltak, hanem ilyen kis golyócskákat nyelettek le az emberrel. Persze azért az ókori orvostudomány is a mai viszonyok szerint hát eléggé veszélyes volt.
Hát igen, de mondjuk valamit, bár nyilván nem ismerem a hippokratiszi cselekedetet, de hát ugye egy jókori olyan orvos volt, akinek mondjuk az esküje szent és értetetlen, mert a 21. században is az ő esküjét teszik le.
Hát leteszik az esküt, csak éppen bizonyos esetekben nem tartják meg, tehát itt azért vannak problémás dolgok itt az életvédelmével kapcsolatban, de most érjünk
meg
vissza.
Hát mondjuk még egy érdekesség tényleg csak, hogy ugye hát ez hosszú évszázadokon fennáll, de még szerintem nyolcadik századig biztosan, az a klasszikus, kb. 80%-ban mit vetettek be az eretvágunk című dolog, mert ugye a rossz dolgoknak távozni kell a szervezetből, nagyon-nagyon sokáig ezt használtak. Na, nem is tudom, hát hogy igen, mert ki volt az egész, aki végre rájött arra, hogy ezzel pont, hogy nem biztos, hogy jó.
Mert az egész középkori orvostudomány ugye az ókori alapokon állt, amely azt mondta, hogy a 4 nedvnek az aránya az, ami befolyásolja az embernek az egészségét, és hogyha a 4 testnedv az megfelelő arányban működik, akkor egészséges az ember. Ha valamelyik irányba eltolódik, hogy itt van a vér, a fehér epe, a fekete epe, meg a nyirok, és hogyha ezek nincsenek összhangban, akkor ott valahogy segíteni kell, és hát leginkább ugye a vérhez fértek hozzá, azt csapolták, meg hát egyéb ilyen hashajtó, meg hánytatószereket vetettek be. Hát most én ugye annyira ebben nem vagyok otthon, bár olvastam ezzel kapcsolatban is néhány cikket, meg tanulmányt, mert a dolog érdekes, de hát az is érdekes, hogy már maga Galénosz annak idején elkészítette a saját műveinek a jegyzékét, azért, hogy ezekért vállal felelősséget, ugyanis hamisították. Tehát az ő neve alatt mások is adtak ki orvosi műveket, és mondta, hogy azokért nem vállalja felelősséget, hogyha azokat beszedi valaki, és valami baja történik, akkor ő rá ne hivatkozzanak. Thank you.
kanyarodjunk vissza az ókorból egészen 1156-ig, Martyrios, ugye a Y-t azt ugye őnek ejti, ugye a latinok. Az ő haláláról tudunk-e valamit, egyáltalán időpontjáról, halál okáról, vagy további tevékenységéről?
Hát ami bizonytalan vele kapcsolatban, az például a halálának az időpontja. Itt is az van, hogy a különböző kutatók más-más véleményen vannak, és tovább is az a probléma, amit már eddig is mondtunk néhány adásban, hogy a gond az, hogy ezek a szerzők, akik az 1700-as években írnak ezekről a püspökökről, nem tüntetik föl a forrásokat, hogy honnan szedik ezeket az adatokat. Ami nem azt jelenti, hogy kitalálták őket, hanem az, hogy nem tartották fontosnak föltüntetni. Számukra az teljesen természetes volt, hogy valahol olvastam, és akkor én is leírom. És lehet, hogy azok már elvesztek, tehát nem tudjuk igazából pontosan meghatározni, most akkor tényleg melyik kutatónak van igaza, melyik látott még olyan dokumentumot esetleg, amely ténylegesen tartalmaz erre vonatkozóan hiteles adatot. Így aztán vannak, akik 1161-re teszik az ő halálának a időpontját, ami azért problémás, mert hogy 1158-ban már Lukács az esztergomi érsek. Tehát mindenképpen már korábban el kellett távoznia a világból. Van, aki aztán így ezért aztán 1158 februárjára, van, aki 1158 áprilisára teszi Martyrius érseknek a halálát. Hát ezt pontosan nem tudjuk, de valószínű, hogy az, amit a 18. században néhányan Schmidt és Gams, mondjuk ő már 19. században írt, leírták, hogy 1161. április 27-én hunyt el az érsek, ez biztos, hogy nem igaz, mert hogy mondom, 58 végén már Lukács az esztergomi érsek, akivel úgyis találkozni fogunk, mert hogy előtte ő is volt egri püspök.
Igen, és ezt pont akartam is említeni, hogy ugye nem Martyrius egri püspök volt az első, aki ugye az egri püspöki székből az esztergomi érseki székbe került, tehát hogy azért ez mint egyfajta jó értelemben vett ugródeszka sokakat tett az esztergomi érseki pozícióba, amitől hát ugye a magyar egyházszervezetben nincs feljebb, tehát ugye az a legfelső.
Igen, és majd találkozni fogunk vele a barokk korban is, amikor jó néhány egri püspökből esztergomi érsek lesz, tehát ez nem szokatlan. Nem szokatlan, sőt mondhatjuk azt, hogy talán szoktuk hozzá gondolathoz, hogy jó néhány ilyen lesz a középkor és az újkor folyamán.
Tehát akkor az ő halála az olyan szempontból már ugye nem az egri püspökséghez kapcsolódik, hogy nyilván mikor őt elhelyezték, újat kellett az ő helyére választani, és ha minden igaz, őt Lukács püspök követte, aki szintén kérdőjel nélküli, tehát egy biztos egri püspökről beszélhetünk. Mit tudunk az ő előéletéről, honnan származik, hogyan kerülhetett ő az egyházi pályára?
Hát a származása az igen izgalmas. Ugyanis Lukács érseket, igazából Lukács érsekként ismert a magyar történelemben, ő egy nagyformátumú egyházpolitikus. Tehát ő az, akit ebből a korszakból, ha senki más püspököt Magyarországról nem ismerünk az 1100-as évekből, akkor Lukács érsek az, aki mint egy emblematikus személyiség megjelenik. És szokták Bánfi Lukácsnak is hívni, sőt alsólendvai Bánfi Lukácsnak, azonban a probléma az, hogy a nemzetsége az teljesen bizonytalan. Tehát, hogy ő valójában a mai Ausztria területéről származó család lett volna, akiket a király betelepített Magyarországra, megkapták volna Alsólendvát, ugye, ami ott a mai Szlovénia vidéke, ez jóval későbbi adat. Tehát valójában Lukács érseknek a személye, illetve a családját nem tudjuk pontosan beazonosítani. Érdekes az, hogy ha az egri sematizmust kinyitjuk, akkor is az van hozzáírva ugye a 14. számhoz, hogy Lukács, zárójel, Gutkeled nembeli. Most ez, hogy Gutkeled nembeli, ez sem bizonyított. Tehát sem az alsólendvai, sem az, hogy ő a Gutkeled nemzetségből származott volna, egyiket sem tudjuk bizonyítani. Tehát a nemzetsége, vagy a származása az teljességgel bizonytalan.
Azt, hogy akkor honnan származik, nem tudjuk, de azt, hogy mondjuk milyen út vezetett az egri püspöki székhez, tanulmányai korábban hol járt, volt-e máshol püspök, erről tudunk-e valamit?
Igen, ő azok közé tartozik, aki bizonyítottan Párizsban tanult. Méghozzá Gerardus Puella magiszteriskolájában. Ugyan a Sorbont nem úgy kell elképzelni, mint ahogy most működnek az egyetemek. Sokkal inkább úgy, mint ahogy még most is működnek mondjuk az angliai egyetemek, tehát hogy vannak különböző kollégiumok, aminek van egy-egy vezetője, amik nagyjából ugyanazt tanulják mindenhol, csak hát mégis az egyes kollégiumoknak vannak sajátosságai. Tehát itt is azt kell látnunk, hogy Párizsban is az egyetemen különböző magiszterek köré szerveződik egy-egy iskola, és mondhatjuk azt, hogy a tananyagnak a nagy részét ugyanattól a magisztertől tanulják meg, ez pedig az a Gerardus Puella nevezetű, akivel együtt tanul, vagy akinél együtt tanul egy Gualtierius Mapes nevezetű angollal. Ez onnan tudjuk, hogy ez a Gualtierius Mapes az, aki a saját kéziratban fönnmaradt munkájában, amikor visszaemlékezik a párizsi éveiben, akkor ír arról, hogy ő együtt tanult egy Lucam Hungarummal, akit barátjának tekintett, vagyis egy Magyar Lukács nevezetűvel, akiről azt írja, hogy igen, tiszteletre méltó és nagy tudományú férfiú. És hogy asztala közös volt a szegényekével, tehát az azt jelenti, hogy ilyen, hát meghívták őket ide-oda étkezni, tehát nem nagy lábon éltek ezek a diákok, hanem mondhatjuk azt, hogy adományokból tengették az életüket, de mindezek ellenére az a fontos, hogy tiszteletre méltó és nagy tudományú férfiúnak nevezi. Egyébként maga ez az iskola is, amelyet a Gerardus Puella vezetett, az is jó hírben álló kollégium volt, hiszen a későbbi harmadik Sándor pápa írja azt, hogy Isten kegyelméből sokan nyertek kiképzést a tudományokban az ő iskolájában. Tehát azt kell mondani ezek alapján, hogy a kor viszonyain között ez a Lukács egy kiváló képzésben részesült Párizsban valamikor 1151 és 56 között. És utána onnan eltűnik, és megjelenik a magyarországi idézőjelben hadszíntéren, és ez talán nem véletlen, hogy ezt a kifejezést használtam, mert hogy a magyar egyházi állapotok és a politikai viszonyok azok eléggé zűrzavarosak és harciasak ebben az időszakban. Tehát az egri sematizmusban az ő neve mellett az áll, hogy 1156-tól 1158-ig volt egri püspök, vagyis az azt jelenti, hogy amikor hazaérkezett Párizsból, akkor már rögtön szinte püspökké nevezték ki.
Bocsánat, itt van egy 6 év, tehát egy vélt 6 év, mert ugye 50-ig volt a Martyrius püspök, mert 50-ben lett esztergomi érsek. A köztes 6 évről meg nem nagyon tudunk semmit.
Nem tudunk.
De az nagy valószínűséggel tény, hogy 56-ban, 1156-ban foglalhatta ő el az egri püspöki széket.
Igen, igen. Hát mindenkinek javaslom, hogy vegye kezébe az egri főegyházmegyének a sematizmusát. Ugye különböző kiadások vannak. Utoljár 2023-ban jelent meg ilyen sematizmus, ez kimondott egy ilyen ünnepi sematizmus. És a sematizmusok elején szerepel az egri főpásztoroknak a listája, a névsora, és hát látjuk, hogy vannak benne hiányosságok, de ezen nem kell meglepődni, ha bármelyik egyházmegyének a sematizmusát vesszük elő Magyarországon, mindenhol ezt tapasztaljuk. Bocsánat, nem bármelyik, mert az újonnan alapított egyházmegyéknél jól dokumentált, tehát 1993-tól, vagy éppen 1777-től kezdődően jól dokumentáltak a püspökök, de hát, hogy ezekben az egyházmegyékben, amiket ilyen későn alapítottak, de a tényleg azokban az egyházmegyékben, amelyek az Árpád korra nyúlnak vissza az eredetüket tekintve, ott bizony gyakran találkozunk ezzel, nem csak az egriben, hanem még az esztergominál is, ahol bizonytalanságok vannak.
De ez két dolgot jelentett, vagy valóban üres volt a szék, mert ilyen is előfordult, vagy pedig nem tudjuk a püspöknek a nevét. Az, hogy 1156-tól Lukács püspök Egerben mit tevékenykedett, ő ebben az adásban már nem fér bele, úgyhogy a következő adásban folytatjuk.
A mai adásban Martyrius és Lukács egri püspökökről Budapéter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!